Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. A régió fejlettségi szintjéről közölt adatokat a miniszter Ózdon. A világ legjobb dokumentumfilmjei érkeznek Egerbe. Ökumenikus ima alkalmon találkoztak a miskolci egyházi iskolák növendékei. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ha a budapesti kerületeket is a járások közé soroljuk, akkor 34 olyan van ma Magyarországon, amely gazdasági ereje szempontjából az országos átlag fölött áll, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Ózdon. A területpolitika 2025 járási és térségi együttműködések a hatékony tervezésért című konferencián. Navracsics Tibor hozzátette, a 34-ből 22 a fővárosi kerületek valamelyike. 163 járás az átlagos gazdasági erő alatt helyezkedik el, közülük 55 pedig az országos átlag felét sem éri el, ismertette. A miniszter rámutatott, a vármegyeszékhelyeket magában foglaló járások közül 4, a győri, a székesérvári, a tatabányai és a veszprémi teljesít az országos átlag fölött, a salgótarjáni mutató pedig nem éri el az átlag felét sem. Navracsics Tibor leszögezte, ezeket a fejlettségi adatokat csak úgy lehet javítani, ha a település alapú fejlesztési politika mellett a területi együttműködés programját is elindítják, hangzott el Ózdon. Valamennyi nyírbátori beruházás és pályázati részétel az élhetőbb környezet kialakítását, a lakosság megtartását támogatja. Számtalan ezt az elképzelést elősegítő projektet valósította meg a város 2024-ben is, hívta fel a figyelmet a polgármester. Szerinte alapvetően 4 dolognak kell teljesülnie ahhoz, hogy egy család a jövőjét el tudja képzelni egy adott településen, ezek pedig a munkája, a lakhatás, a szolgáltatások színvonala és a kikapcsolódás rekreáció kérdése. A település 2025-ben is ezekre fókuszál, mondta Máté Antal.
Minden fejlesztésünk, ami megvalósult, annak az egyik fontos szempontja az, hogy hosszú távon hogyan működtethető. Rengeteg energetikai beruházásunk volt, ez az intézmény felújításoknál is tetten érhető. 5 intézményünk újult meg, nyilázzárót cseréltünk például itt a Városházán, idős otthon, szociális intézmény, óvoda, fürdő. Nagyon sok olyan beruházásunk volt, ahol ezeket a passzív rendszereket, tehát szigeteléseket végrehajtottunk, és nagyon sok olyan energetikai fejlesztésünk volt, ahol napelemeket telepítettünk, fűtési rendszert korszerűsítettünk megújuló rendszerre, pont azért, hogy az elektromos fogyasztásunkat és a gázfogyasztásunkat csökkentsük, költségoldalról is, meg nyilván a fosszilis energiák csökkentése szempontjából. Rengeteg ilyen fejlesztésünk volt, ebben voltak uniós pályázatok is, és voltak saját erős beruházásaik, mert ezek megtérülnek hosszú távon. Tehát ez volt az egyik, amit a lakosság érzékel, hiszen nyilván egy sokkal fejlesztebb, egy rendezettebb, egy modernebb intézményben látjuk el az időseket, látjuk el a gyerekeket az óvodában. Még amit én szeretnék kiemelni, az a zöld felületi fejlesztések. Klímaváltozással összefüggésben be kell látni a minden településnek, hogyha nem növeli a zöld felületet, ha nem növeli a lakótelepeken, lakó részeken lévő zöld felületeket, fásítási programokat nem indít, akkor nagyon nehezen tartható az élhető település fogalma egy városra, mert egyszerűen a nyári időszakokban olyan mértékű a hőség, a szárazság, amit valamilyen módon kompenzálni kell. Öntöző rendszereket telepítünk, megfogjuk a csapadékvizet, amikor leesik, és abból zöld felületet fejlesztünk, pontosan azért, hogy amikor valaki elsétál a város egyik részéről a másikra, azt lehetőleg egy hűvös, árnyékos, fás úton tudja megtenni, úgyhogy ebben vannak folyamatban projektjeink, már az előző évben is rengeteg ilyen volt, és ebben az évben is, tehát 2025-ben is határon átnyúló projektekkel, más városokkal, európai városokkal együttműködve ilyen típusú programokat indítottunk. Nagyon fontos az ipari parki fejlesztés. Hát ebben nyilván én azt gondolom, hogy az előző évben is sokat tudott előre menni, meg az elmúlt évtizedekben is példamutató volt. Belekezdtünk egy olyan bérlakásépítési programba, ami egy ilyen méretű településen ritkaságnak számít. 2024-es évben is építettünk több olyan bérlakást, ami átadásra került, és van olyan is, amit kormányzati támogatásból dolgozói lakásként foglalkoztatási alapból most fogunk átadni tavasszal. Ez az előző évben épültek ezek a dolgozói lakások. Nyilván fejlesztjük az identitás erősítését, ebben nagyon fontos volt a múzeum fejlesztése, nagyon fontos volt a szénaréti környezet fejlesztése, a várostörténeti sétány továbbépítése és a fürdő fejlesztése. És a kikapcsolódás szempontjából pedig azt is meg kell említeni, nagyon sokat költöttünk az előző évben, vagy előző években, és ezt szeretnénk folytatni arra, hogy az itt élő embereknek és a környéken élő embereknek színes kulturális programot biztosítsunk.
A világ legjobb dokumentumfilmjei érkeznek Egerbe, 8 alkotás lesz látható 4 napon át az Uránia moziban. Berényi Tamás, az Agriafilm Kft. Ügyvezetője elmondta, idén a város 4. alkalommal csatlakozott a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál programjához, amelyen a világ legjobb alkotásait mutatják be. Egerben 4 napon keresztül, január 30-a és február 2-a között összesen 8 film közül választhatnak a nézők. A fesztivál filmek 4 témában kerülnek bemutatásra, hétköznapi vágyak, küzdelmek, hősök és félelmek. A filmeket eredeti nyelven magyar felirattal vetítik. Gulyás László alpolgármester a rendezvény beharangozó tájékoztatón elmondta, nagyon büszke arra, hogy minőségi kulturális rendezvények vannak a városban. A filmművészetet ugyanolyan fontosnak tartom, mint a többi művészeti ágat, és azt gondolom, ezen a filmfesztiválon egytől egyik kiváló alkotások fognak szerepelni, és mindenkit arra bíztatok, hogy ha idejük engedi, jöjjenek el, nézzék meg ezeket a dokumentumfilmeket. Az, hogy ilyen fantasztikus helyszínen valósulhat meg, mint az Uránia Filmszínház, ami egy több mint 100 éves épület, külön ad ennek a rendezvénynek egy nagyon komoly minőséget, zárta szavait Egerben a kulturális ügyekért felelős alpolgármester. Ökumenikus imaalkalmon találkoztak a miskolci egyháziskolák növendékei a miskolci Lévai József Református Gimnázium tornacsarnokában, ahol 5000 diák imádkozott a békért. Az Országos Ökumenikus Imahét programjához kapcsolódó rendezvényen idén 19 egyházi intézmény diákjai vettek részt. A programot 2022-ben az Eszmék és Értékek Alapítvány indított el, azzal a céllal, hogy az egyháziskolák tanulóinak találkozási lehetőséget és lelki feltöltődést biztosítsanak. A részletekről Mennyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Miskolci Alapszervezetének vezetője, a program főszervezője adott tájékoztatást.
Alapvetően egy civil kezdeményezésként indult ez az alkalom, amely a Miskolcon működő, immáron 19 keresztény egyházi fenntartásban lévő közép- és általános iskoláját szólította meg, azzal a céllal, hogy gyerekekkel, a tanárokkal, a civilekkel együtt imádkozzunk a békéért, hiszen azt gondoltuk és abban hiszünk, hogy az ima hangja az eljut a mennyei atyához, és meghallgatja kéréseinket, és hittel hisszük, hogy a békeimánk is meghallgatásra talál, és visszatér a világba a béke, és hát gyakorlatilag a béke az élet minden dimenziójában utat tör magának, a családjainkban, közösségeinkben, városainkban, országunkban, és így az egész világon. Nagyon hálásak vagyunk egyházi vezetőinknek, hiszen amikor az iskolákat, illetve az egyházakat megszólítottuk, történelmi egyházainkat megszólítottuk, ezzel a kezdeményezéssel egyből nagyon pozitív visszhangra talált, egyből magukénak érezték ezt a kezdeményezést, és már az első alkalommal is mintegy 500 diákkal imádkoztunk együtt itt a Lévai Gimnázium sportcsarnokát megtöltve a békéért, és a harmadik alkalomra már több mint 600-an lettünk, és egy óriási gyerekzsivaj tölti meg ezt a belvárosi csodálatos intézményt. Maga a szervezési munkát nagyon lelkes kollégáink végzik, természetesen a műsor megszervezésébe az oktatási intézmények, illetve egyházak képviselőit is bevonva, és az tölt el minket különösen nagy örömmel, hogy alapvetően a Szentlélek csodája, hogy ez az esemény úgy szép lassan, de megszerveződik, és amikor eljövünk, együtt imádkozunk, akkor csak azt vesszük észre, hogy eltelt egy újabb, kiváló ima alkalom, együtt lehettünk, imádkozhattunk, és minden a helyére került. És mindenképp meg kell említenem dr. Alakszai Zoltán főispán urat, aki védnőként, a rendezvény fővédnőkeként évről évre segíti és támogatja ennek a rendezvénynek a megszervezését. Önkénteseink, kollégáink segítségével segítségével szép lassan megszervezésre került ez a rendezvény, is több alkalommal egyeztettünk, minden felekezeti iskola és minden történelmi egyházi felekezet a liturgiából a saját részét vállalva előkészítette a diákok, megírták az imákat, megírták azokat a szövegeket, amelyeket közösen felolvastunk, és imaként az Úrnak ajánlottunk, és hát több próbaalkalom volt, amikor ezt a fiatalok összeolvasták, összepróbálták, amikor az egyházi vezetők a liturgikus részt megálmodták és kitalálták, és hát a végeredményt érezhettük mindannyian. Én azt gondolom, hogy egy nagyon felemelő napon lehetünk itt a Lévaiban, Miskolcon. Ha végig hallgattuk ezeket a csodálatos kéréseket, ezeket a csodálatos imákat, amiket a gyerekek felolvastak, én azt gondolom, hogy ha nem mondanánk és nem emelnénk ki külön, hogy ezt gyerekek készítették, akkor ez bármilyen profi szervező csapatnak a terméke is lehetne. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ilyen komolysággal, de ugyanakkor nyílt gyermeki szívvel ilyen imákat tudnak írni, ilyen imákat tudnak felolvasni, én azt gondolom, hogy teljes mértékben azonosulnak ennek az imanapnak a szándékával. És hát én azt gondolom, hogy harmadik éve együtt vagyunk, harmadik éve egyre bővülő csapattal vagyunk együtt, ez kizárólag annak a bizonyítéka, hogy az iskolák és a diákok magukénak érzik az eseményt, és nagy örömmel vesznek részt rajta, és átérzik ezeket a fontos kérdéseket, amiről beszélünk, amiért imádkozunk.
Egy férfi meghalt, miután kigyulladt egy ózdiház egyik szobája, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Este érkezett a bejelentés, hogy Ózdon egy családi ház lakóját napok óta nem látták. Az Ötvös Lóránd utcában lévő családi ház 20 négyzetméteres lakószobájában találták meg az idős férfi holttestét és egy korábbi kialudt tűznyomait. A tűzoltók egy megégett takarót találtak a szobában, amely elektromos hősugárzó miatt gyulladhatott meg. Az OK felhívja a figyelmet arra, hogy a fűtőeszközök környezetében ne tároljunk tűzifát, száradó ruhákat, egyéb éghető anyagokat, legalább 1-2 méteres távolságot érdemes hagyni a hősugárzó és bármilyen éghető anyag között. A hősugárzót soha ne hagyjuk bekapcsolva, ha nem tartózkodunk a helyiségben, ha a készülék túlmelegszik vagy sérült, inkább ne használjuk. Végül az időjárásról. A borús éjszaka után holnap a vastag a frontfelhőzet a keleti határt is elhagyja, legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Elszórtan valószínű eső, zápor, időnként megélénkül majd a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7, napközben 10 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 28-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Önkormányzati kezdeményezésre téli takarítási akciót szervez a Városgondozás Eger Kft. Nehéz, de sikeres évet tud maga mögött Bodrog Keresztúr. Értékelték a Mátra tavalyi évét turisztikai szempontból. Ezek mai műsorunk főbb témái. Az EGRI önkormányzat kezdeményezésére téli takarítási akciót szervez a Városgondozás Eger Kft. A település négy helyszínét tisztítják meg a falevelektől, lenyírják a sövényt és előkészítik a tavaszi munkálatokat. Wagner Ákos polgármester szól elsőként a programról.
Alapvetően a lakosság oldaláról nagyon igény mutatkozik arra, hogy a parkfenntartás és a település tisztaság területén lépjünk előre. Ezt az elmúlt évben elsősorban szervezés területén tudtuk megtenni, sok helyen átszerveztük a munkavégzést. Ennek a átszervezésnek az eredménye az, hogy ma egy koncentrált munkavégzés keretében itt vannak a Városgondozás Kft.-nek a vezetői, akik irányítják a munkát, a parkgondozásnak a brigádvezetői, és koncentráltan az a nagy létszám, aki viszonylag koncentrált kis területen nagy munkát elvégezve látványos eredményeket fognak tudni elérni a városnak a területén.
A tervek szerint, ha ez beválik, akkor ez egy rendszeres munkamódszer lesz?
Igen, igyekszünk arra, hogy a Városgondozás Kft.-nek a munkavégzését végző kollégáknak az irányítása hatékony legyen, munkavégzés hatékony legyen, és ez látható eredményeket hozzon a következő időszakban a városba. Én a tavasztól azt kértem a kollégáktól, mind a Városgondozás Kft. Ügyvezetőjétől, mind a Városüzemeltetési Iroda vezetőjétől, hogy látható eredmények legyenek a városban az elmúlt évhez képest.
A lakosokra hárul valamilyen szerep, mondjuk például, hogy tudatják, hogyha valahol valami fajta probléma vetődik fel, vagy tapasztalnak valamit?
Ez a munka jelenleg is zajlik, a képviselőink keresztül várjuk a lakossági igényeket, és ahol tudtunk az elmúlt hetekben is már igyekeztünk beavatkozni. Az egyéni képviselőinket, ha keresik, akkor rajtuk keresztül jelezhetik azokat a problémákat, amit mi becsatornázunk a hivatalba és a Városgondozás Kft.-be, és igyekszünk ezeket a igényeket kiszolgálni.
A folytatásban Eged Renátó, a Városgondozás Eger Kft. Igazgatója szól a munkamódszerről.
A Városgondozás Eger Kft. Most egy újfajta munkaszervezési módszert próbál ki és tesztel. Önkormányzattal egyeztetve és polgármester úrral egyeztetve kipróbáljuk, hogy milyen az, amikor a városban lévő négy külön helyen dolgozó csapatunk egy helyen egyszerre fókuszált módon összedolgozik. Megnézzük, hogy ez mennyivel hatékonyabb, mint az, amikor a város négy különböző pontjára négy különböző csapat külön munkavégzést folytat. Tehát itt vagyunk most körülbelül 40 fő. Reggeltől délutánig, és az a cél, hogy itt a teljes faiskola úti lakótelepet, vagy jó esetben akár még ennek egy kicsit tágabb környezetét is teljes mértékben rendbe tudjuk tenni, úgyhogy a tavaszi állapotok érkezéséig, tehát a fű növekedés kezdéséig már ne kelljen ide nagy erőkkel kivonulnunk, tehát az összes falevél összegyűjtése, a sövények meccése, a sár összegyűjtése a szegélyek mellől, esetleg még gyomlálás is.
Nehéz, de sikeres évet tud maga mögött Bodrog Keresztúr. Hagyományos kulturális programjai mellett több infrastrukturális beruházás zajlott le a településen, amely tovább emelte a térség turisztikai vérkeringésébe a tranzit települést. Összegezte az elmúlt évet Rozgonyi István polgármester.
Ha visszagondolunk a 2024-es évbe is, és összegezni kell az évet, akkor egy nagyon nehéz időszak van mögöttünk. A legfontosabb dolog talán két darab beruházást emelnénk ki. 2024-et illetően. Most az, hogy a sikeresen szerepeltünk a civil pályázatokon, a rendezvényeket valósítottunk meg, a Fülöp a gólyafutást, a disznócécót, az adventi gyertyagyújtásokat, a szüreti napokat, testvértelepülésekkel közösen Maros keresztül és Balaton keresztül kapcsán. Talán két olyan fejlesztés, ami az egyik már 2021-ben megvalósult, az a hétvezér melletti ingatlanon valósult meg. Ez egy több lépcsőből összetevődött, és egy hosszú idő alatt valósult meg ez a beruházásunk. Úgy kezdődött, hogy először sikerült forrás szereznünk egy ingatlannak a megvásárlására, utána sikerült másik kapcsolódási pontból forrás szereznünk egy úszó lebegőstégnek a létrehozására, és 2021-ben sikerült ezt az ingatlant felújítanunk. És akkor gyakorlatilag összeállt az úgymond egy nagy lehetőség is a település életében, hogy a Bodrog partját sikerült összekötni a településsel a hétvezérszobor kapcsán, ahol reményeink szerint 2025 április a tájékán sikerül megnyitni azt a kajak-kenuszap pontot egy vízpart ingatlan kapcsán, ami egy új turisztikai lehetősége is, nem csak Bodrog keresztúrnak, hanem egész Tokajhegy aljának. A másik dolog pedig egy régi adósságot törlesztettünk, ugyanis 2022-23-ban megvalósult ugye a római katolikus templomunknak a felújítása, és annak egy vízelvezetési problémáját, ami egy magánterületre érkezett meg, Viszmajor támogatásból sikerült elnyernünk egy Viszmajor támogatást, és ebből kapcsolódóan pedig úgy néz ki, hogy hamarosan elindul ennek a beruházása, és ez már át fog nyúlni 2025-re. Ugye mindig azt mondom, hogy a tokai bor, az mindig azt mondom, hogy nagyon fontos dolog a turizmus életében, de nagyon fontos dolog, hogy azok, akik eljönnek a borturizmus kapcsán, azok mellette kiegészítő programokkal is találkozzanak a borvidékünkön, ezen belül pedig Bodrog keresztúrban. És a Bodrog folyó az a lehetőség, ezen kapcsán pedig a víziturizmus, aktív ökoturizmus, szemben ugye a Bodrogzug, Bodrog folyó, ami egy olyan élmény nyújthat az ide látogató turistáknak Budapesttől, Debrecenig, Nyíregyházától, Miskolcig vagy Kassáig, ami egy olyan attraktív eleme a térségünknek, ezen belül pedig településünknek, ami egy plusz hozzáadott érték. A másik pedig nagyon fontos dolog, a másik beruházásunk kapcsán egy vészhelyzetet sikerült megoldani, ugye, ami gyakorlatilag nem várhatott.
Kiemelkedő volt 2024-ben Magyarország turizmusa, derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatásából. De mit jelent ez a Mátrára levetítve? Arról, hogy mennyi időt töltenek el a turisták átlagosan a térségben, és mely időszakokban a legnagyobb a látogatottság, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnökét, dr. Benkő Bélát hallják.
Ugye a korábbi statisztikai adatok, amikor beszélgettünk a tavalyi év során is, említettem, hogy a 2023-as év az egy kiemelkedő év volt a korábbiakhoz képest, hiszen ott 22-ről 23-ra egy 25%-os növekedést tapasztaltunk itt a térségbe, és ugye akkor említettem, hogy azért ezt a 25%-ot, ami egy rekordév újra elérni, kicsit őszinte leszek, szkeptikus voltam, és mikor most lekértük az adatokat, akkor láttam, hogy újra sikerült ezt elérni. Természetesen voltak ingadozások, mint ahogy ugye korábban is beszélgettük, mind a vendégek számában, mind pedig a vendég éjszakában, viszont valahogy úgy alakultak a statisztikai adatok, illetve a látogatottság, hogy ezek az év végére nagyon jól kiegészítették, illetve kiegyenlítették egymást. Ha pusztán azt nézzük, hogy az év elején ugye aktív turisztikai térség vagyunk, fontos a hegyvidék, ezért befolyásoló tényező az időjárás. Ha van hó, akkor annak nagyon örülünk, ha nincs hó, akkor is ugye a hegyi wellnessnek van létjogosultsága, de látjuk azt, hogy a vendégek száma 24-ben az első 4 hónapban vagy 3%-kal, illetve fogalmazunk úgy, hogy 3-18% közötti ingadozott mínuszban. Tehát ott volt a vendégek számában egy visszaesés, és ez azért visszaköszönt a vendégészakák számába is. Érdekes, hogy a május-június viszont nagyon kiemelkedő időszak volt. Itt a korábbi évhez képest 19%, illetve 8%-os növekedés volt tapasztalható a vendégek számában, tehát ennyivel több vendég érkezett, akik 11%, illetve 2%-kal elért növekményt értek el a vendégészakák számában is. Aztán megint vagy stagnáltunk, vagy 1-2%-os növekedés volt, vagy egy pici visszaesés ott szeptember környékén, ugye elkezdődött az iskola, stb. Viszont a szeptember utáni október, november, illetve a december Ott megemlíteném a novembert, ahol a korábbi évhez képest 36% volt a növekedés vendégek számába, és a vendégészakák számába pedig 28%. Úgyhogy mondhatnánk azt, hogy megközelítettük az országos átlagot, vendégszámban 4%-os növekedés, de a vendégészaka szám az körülbelül annyi lett, mint a korábbi évben.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ferenc pápa a Vatikánban fogadta Hortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapátot és delegációját tegnap. A Vatikán és Pannonhalma közötti történelmi diplomáciai kapcsolat, a bencés apátság ökumenikus elkötelezettsége, valamint a gyermekvédelem is témaként szerepelt a Ferenc pápával tartott beszélgetésen, mondta el Hortobágyi T. Cyril az MT-nek a magán audienciát követően. A pannonhalmi főapáti tanács tagjai mellett a küldöttség tagja volt Kandrás Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke is. A találkozón átadták Ferenc pápának azt az érmét, amelyet a jegybank bocsátott ki a pannonhalmi apátság felszentelésének 800. évfordulója alkalmából. Hortobágyi T. Cyril emlékeztetett, hogy az évforduló a pannonhalmi bazilika felszenteléséhez kötődik, amelyet egy tűzvész után orosapát építetett újjá. Megjegyezte, hogy a 13. század első felében élt apátnak komoly diplomáciai kapcsolatai voltak a szentszékkel, amelyek azóta sem veszítették erejüket. Ferenc pápának átadták a korabeli okleveleket és a szentszékkel való kapcsolatok dokumentumai tartalmazó Liter Ruber piros könyv egy másolat példányát. Hortobágyi T. Cyril megjegyezte, a korábbi 700. évfordulón is emlékérmet adott át a pannonhalmi főapát a pápának, tehát immáron ez hagyománnyá vált. Mostani látogatásunkkal szerettük volna megköszönni a pápának azt, hogy nagy figyelemmel van irántunk. Magyarországi látogatásain 2022-ben és 23-ban mindkét alkalommal megemlítette pannonhalmát. Sok bátorítást kapunk tőle, Ferenc pápa a testvériség hídjának, az imádság helyének és szellemi bástyának központnak nevezte pannonhalmát. Mindhárom fontos az apátság jövője szempontából, mondta a távirat irodának. Hozzátette, beszámolt Ferenc pápának a bencés apátság ökumenikus törekvéseiről, elkötelezettségéről, közte a Bartolomaios konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával rendezett találkozókról. Szó volt arról, hogy Pannonhalma Piciny egyházmegyében a Ferenc pápa szorgalmazta a szinodalitás útján igyekeznek újra szervezni a lelkipásztori munkát, a gyermekvédelem terén próbálunk beleállni és megtenni azt, ami rajtunk múlik, valamint Pannonhalma kiveszi részét a kortárs kultúrával folytatott párbeszédből is, fogalmazott. A pápa bátorított bennünket munkánk folytatására, jelentette ki a főapát. A Vatikánt megelőzően a bencés küldöttség szombaton a római városfalakon kívüli Szent Pál bazilikában az ökumenikus imahét lezárásán vett részt. Vasárnap a Róma és Nápoly közti Monte Cassino bencés apátságában tettek látogatást. Hortobágyi T. Cyril elmondta, hogy orosapát 1212-ben imaszövetséget kötött Adenulf apáttal és a Monte Cassinói szerzetesekkel, hogy január 25-én, Szent Pál megtérése napján a pannonhalmi szerzetesek őértük imádkozzanak, ők pedig a magyar szerzetes társakért. A hagyományt most helyben elevenítettük fel, imádkoztunk Szent Benedek sírjánál, és meglátogattuk azt a monostort, ahol a reguláját írta, és ahonnan elterjedt a bencés spiritualitás az egész világon, tette hozzá. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke Kandrát Csaba az MT-nek elmondta, a pannonhalmi évfordulóra kiadott emlékérem részét képezi annak a támogatási programnak, amelyel a jegybank a kulturális, történelmi eseményeket igyekszik felkarolni. Az emlékérem törvényes fizetőeszköz, ugyanakkor jelentős eseményhez kötődő emlék is, hangoztatta. Az érmet Bitó Balázs ötvös éremművész készítette, aki szintén tagja volt a Ferenc pápánál járt delegációnak. Idén is folytatja az oktatási intézményeket sorra látogató programját az Egri Érseki Papnevelő Intézet. Főtisztelendő Lóci Tamás spirituális atya az elmúlt több mint két év tapasztalatait összegezve sikeresnek látja a kezdeményezést, amely által közelebbről megismerhetik a diákok, a kispapok és a szerzetes nővérek életét.
A szemináriumnak a kispapjaival két és fél évvel ezelőtt egy középiskolai roadshow-t indítottunk útra, amelynek célja az volt, hogy a középiskoláink 11. évfolyamos diákai számára szó szerint testközelbe hozzuk a szeminaristáknak az életvitelét, küldetését, mindennapjait. Ezen a napon nem direktben a hivatás ébresztés az elsődleges szándékunk, hanem inkább az a fajta falaknak a ledöntése, amelyek sztereotípiákat állítanak föl, mondjuk az egyházzal kapcsolatban, vagy egyáltalán annak a nehézségnek a áthidalása, hogy ma egy fiatal hát nem gyakran fut össze magától egy kis pappal, meg úgy fiatal papokkal is egyre ritkábban, és ezért ennek mindig nagyon jó hatása van, hogy csak hozzájuk képest néhány évvel idősebb, tehát az ő generációja ugyanazokkal a hatásokból megérkező fiatal tesz tanúságot arról, hogy ő hogyan ismerte föl azt a hívást, hogy a Jóisten őt papnak hívja.
És ugye itt nem kifejezetten csak fiúkkal történik a foglalkozás, hanem a teljes osztállyal, vagy a teljes közösséggel.
Nyilván, mint volt igazgató, rögtön az volt a fejemben, hogy na de mit kezdenek a lányok addig, amíg mi a fiúkkal foglalkozunk. Így az első alkalom óta szerzetes nővérekkel szövetkezek, ezek felváltva a szalízi nővérek, illetve a Szent Ferenc kisnővérei, akik nagyon nagy készséggel foglalkoznak párhuzamosan a mi találkozásainkkal egy időben a lányokkal. Azért mindig van egy közös kezdés, meg egy közös zárás, hogy érezze az egész évfolyam, meg egy kicsit az iskola is, hogy mi együtt érkeztünk el hozzájuk, és hogy alapvetően egy hivatás létezik, hogy valaki keresztény, és az Istent követi, és az ebből már csak másodlagos, hogy ezt családapoként, családanyaként, szerzetesként, papként végzi-e majd. Tehát mutatjuk az egységet is, egy közös kezdéssel, zárással, és utána pedig azt a tematikus szétválást, amely tényleg a legbensőbb kérdéseknek is helyet tud adni egy olyan védett környezetben, ahová én sem megyek be, hanem tényleg csak a kispapok, illetve a nővérek vannak együtt azokkal a fiatalokkal, akik így bizalommal tudnak hozzájuk fordulni.
Ennek az elmúlt időszaknak, amióta elindult ez a program, milyen tapasztalatai vannak, hogyan fogadják a fiatalok ezeket a megkereséseket?
Nagyon meglepi őket a jelenlétünk, tehát meglepi őket az, hogy vannak ma is fiatalok, akik papnak, szerzetesnek mennek, már maga ez a tény sokak szemében meglepő. Az, hogy ezek a fiúk, lányok, ezek életvidámok, egészségesek, normálisak, ugyanolyan, mint a mai fiatalok, tehát nem jött össze az élet, nem azért mennek el papnak, szerzetesnek, hanem ezt egy kiteljesedésként élik meg, ezt látják rajtuk. Próbáljuk az egészet úgy felépíteni, hogy interaktív is legyen, változatos is legyen, és olyan pörgős legyen, ami azért a mai világban fontos szempont.
Idén is folytatja az oktatási intézményeket sorra látogató programját az Egri Érseki Papnevelő Intézet. Főtisztenedlő Lóczi Tamás spirituális atya az elmúlt több mint két év tapasztalatait összegezve sikeresnek látja a kezdeményezést, amely által közelebbről megismerhetik a diákok, a kispapok és szerzetes nővérek életét. Erről hallhattak az imént. Több mint 30 felsőoktatási intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14-e és 16-a között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger ad otthont a Kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozójának. Ternyák Csaba egri érsek szentmiséje, kis csoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, és meg annyi csodás egri látnivaló várja azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a programon, írta az intézmény. Idén az Egri Egyetem lelkészsége hirdette tehát meg a háromnapos eseményt, amelyre több mint 30 felsőoktatási intézmény közel 200 hallgatóját várják. A regisztrációra január 31-ig van lehetőség. Az idei találkozó mottója a remény nem csal meg, amelyet a Szent Évhez kapcsolódóan választottak ki a szervezők. Ferenc pápa a levelében ugyanis úgy fogalmaz, őriznünk kell a remény lángját és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre a jövőbe. A 2025-ös Szent Év jó alkalom lesz az újjászületésre, amire mindannyiunknak szüksége van. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége szeretettel vár minden fiatalt február 14-e és 16-a között, hogy közösen hangolódjanak a Szent Évre, és megkezdjék zarándok útjukat Krisztus felé. További információk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészségének honlapján érhetőek el. Filmbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel ünneplik a Megszentelt Életnapját. A Magyarországi Rendfőnöknők konferenciája és a Férfi Szerzetes Előjáró konferenciája vár minden érdeklődőt február 1-én, a Megszentelt Életnapja Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén. A nyilvános program részeként Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban bemutatják a magyarországi szerzetes rendekről szóló a Remény zarándokai című filmet, amelyet kerekasztal beszélgetés követ. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében folyamatos böjtöt és imádságot szerveznek a békéért február 1-től jövő január 31-ig. Várják azok jelentkezését, akik vállalják, hogy egész évben, havonta egy napon bekapcsolódnak az imádságba és böjtbe. Ferenc pápa december 24-én megnyitotta a vatikáni Szentpéter Bazilika Szent Kapuját, elindítva ezzel a 2025-ös szentévet, amelynek mottója a remény zarándokai. Néhány nappal később, Szent Család vasárnapján a világ összes egyházmegyében megnyitották a jubileumi évet. Ez egy különleges kegyelmekkel teli időszak. Nagy szükség van az imára, amely megnyitja a szívünket, hogy be tudjuk fogadni, és mélyen meg tudjuk élni Isten ajándékait. Ezért ebben az évben a Munkácsi Egyházmegyében újra elindult tehát a folyamatos böjt és ima a békért és a háború sebek gyógyulásáért. Amikor a békért imádkozunk, írják a szervezők, nem csupán a háború befejezésére gondolunk, bár nagy szükség van a politikai békére, még mélyebben a családok, a kapcsolatok, a szív békéjére. Ferenc pápa erről azt írta, hogy a háború az ember szívében kezdődik, ezért mindannyian felelősek vagyunk a béke megőrzésért. A böjt és ima február 1-től jövő január 31-ig tart. A gyakorlatban úgy történik, hogy a jelentkezők kiválasztják a hónap egyik napját, és egész évben minden hónapban azon a napon részt vesznek az egyházmegyei böjt és ima folyamatában, a következők valamelyikével: böjt, rózsafüzér, keresztút, fél vagy egy óra szentségimádás, fél vagy egy óra szentírásolvasás és elmélkedés, valamint szentmisén való részétel és a szentáltozás felajánlása. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kolesár Krisztián. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A kézben táncolunk, csillagok közt álmodunk, veled lenni olyan szép, szívem csak érted ég. Holdfény csókja arcodon, szerelmünkben ott ragyog, kéz a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk. Mosolyod a remény tükre, minden percünk körül, ünnep fenn az égen, a csillagok éjjel, nálad maradok. Holdfény csókja arcodon, szerelmünkben ott ragyog, kéz a kézben sétálunk, végtelen. Csillagok éjjel nálad maradok. Holdfény csókja arcodon, szerelmünkben ott ragyog, kéz a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk. Kéz a kézben táncolunk, csillagok közt álmodunk, veled lenni olyan szép, szívem csak érted ég. Holdfény csókja arcodon, szerelmünkben ott ragyog. a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk. Mosolyod a remény tükre, minden percünk öröm, ünnep, fenn az égen a csillagok, éjjel nálad maradok, holdfény csókja arcodon, szerelmükben ott ragyog, kéz a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk.
a régió sportja.
Jászapáti Petra 500 méteren sporttörténelmi aranyérmet nyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók drezdai Európa-bajnokságán. Legeredményesebb évét zárta az utánpótlás neveléssel foglalkozó, idén 20 éves nyíregyházi kosárlabdaklub. Február 1-én rendezik meg a harmadik gyöngyösi jótékonysági sportbált. Ismét megrendezték Kelet-Magyarország legnagyobb fitness rendezvényét a debreceni Phoenix Arénában. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Jászapáti Petra 500 méteren sporttörténelmi aranyérmet nyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók drezdai Európa-bajnokságán. A 26 éves szegedi versenyző a nők között az első magyar egyéni kontinens bajnoki címet szerezte meg, ugyanis korábban csak a női váltónk tudott diadalmaskodni, még 2009-ben. A vegyes váltóban olimpiai bronzérmes, a női váltóval VB ezüstérmes Jászapáti Drezdában 1000 méteren és a női váltó tagjaként egyaránt második lett. Legeredményesebb évét zárta az utánpótlás neveléssel foglalkozó idén 20 éves nyíregyházi kosárlabdaklub. Az NKK 5-ös U14-es csapata az országos főtáblára jutott, az U16-os együttes a regionális döntőben a harmadik helyen végzett. A kerekesszékes csapat pedig negyedik helyen zárt az országos bajnokságban és a Magyar Kupában. Makrai László elnököt hallják.
Valamióta utánpótlás neveléssel foglalkozunk, azóta ez volt a legjobb évünk, legsikeresebb évünk. Legtöbb versenyzőnk volt, mióta utánpótlás kosárlabdával foglalkozunk, több mint 300 igazolt kosárlabdázónk van. Persze természetesen ezt a nagy számot a 17 kosárpalánta csapat jócskán megdobja, de azért mégis a szám az nem kevés. U14-es csapatunkat, serdülők tavaly az országos főtáblára jutottak, sőt, bekerültek majdnem a B-döntőbe, és 19-ek lettek. Az U16-os kadett csapatunk nem jutott főtáblára, viszont a legjelenes bajnokságba bejutott, és ott a harmadik helyezett lett. Ez egy olyan kettős siker, ami azt hiszem, hogy fényjelzi azt a utánpótlás nevelő munkát, amit itt végzünk egy életházikos ablakúban. Ezen kívül a kerekesszékes csapatunk is, aki most játszik, negyedik lett a kerekesszékes országos bajnokságban, válogatott kosárlabdázónk van, soha rosszabbat. Ferenci Tamás U16-os és U14-es kadett serdülő vezető edzőnket a Magyar Kosárlabdák Országos Szövetsége idén nyáron felkérte arra, hogy a korosztályos válogatottnak legyen a vezető edzője. Ezen kívül a kengurú és gyerek csapatunknál dolgozó Mészárosné Darida Csilla a serdülő válogatottnak a szakmai stábjának a tagja. Nem ő a szövetség edző, de ő a szövetség edző első segítője. Az alapítványt azért hoztuk létre Sallai Jós tanár úr tanítványaival közösen tizen, hogy azt az emléket, amit elkezdett az NKK megőrizni azzal, hogy Sallai József emléktornát elindítottuk 4 évvel ezelőtt, illetve 3 éve átadtuk a Sallai József kosárlabda ligetet Sallai tanár úr lakhelyétől pár száz méterre, hogy ezt még jobban ápoljuk, ezt az egész megemlékezést, azt az életérzést, amit Jóska bács adott nekünk, ezt továbbra is meg tudjuk őrizni. Az alapítvány célja az, hogy ezeket a dolgokat segítse, és még tovább vigye, hiszen nem csak az, amit már eddig tettünk, hanem még ezután is akarunk többet tenni azért, hogy a Sallai Józsefnek az emléke örökre megmaradjon azok között, akik kosárlabdáznak. Ennek majd lesznek látványos jelei, de ezt, ennek hagyd ne menjek elébe. A lényeg az, hogy például lesz egy Sallai József emlékgyűrű is, amit át fogunk adni 2024 éve visszamenőleg.
Február 1-én rendezik meg a harmadik gyöngyösi jótékonysági sportbált a dr. Fejes András sport- és rendezvénycsarnokban. A részletekről Bezzeg Attila főszervezőt hallják.
Ennek egy kis története van. 2022-ben a Covid időszak után találkoztunk egyszer Nagy Attilával, jelenlegi alpolgármester úrral, és akkor vetődött föl, hogy a GYAK és a GKK esetleg csináljon közösen egy bált, és akkor a tervezés során azért felmerült az, hogy ebből ne hagyjunk ki senkit, és próbáljunk meg minél több egyesületet ide beszervezni. Ezen felbuzdulva elindultunk, és az önkormányzatot felkértük, hogy segítsenek. Ezt a segítséget meg is kaptuk, és ők is azzal hozzájárultak, hogy akkor legyen az évsportolói díjak átadása egy ünnepélyes keretek között, és ez a bál, ez nagyszerű alkalmat nyújtana erre az eseményre. Tehát így került megrendezésre 2023-ban az első sportbál. Nyilván nem ez az első sportbál Gyöngyösváros életében, hanem ez egy megújult úgynevezett sportbál, ami most harmadjára lesz majd megrendezve. Változni szinte semmi nem változott, a tapasztalat az egyre több lett, úgyhogy most már ez a harmadik, ez már úgymond már rutinból megy. Nagyon nagy segítséget kapunk a helyi vállalkozóktól, mert ugye ez az esemény nem jöhetne létre, hogyha nem lennének támogatóink. Nyilván nem csak a vállalkozók, hanem az önkormányzat is támogatja, a Gyöngyösi TV, a médiák, a Gyöngyösi Sportfólió Kft. Hát az első alkalommal ez egy nagyon pozitív élmény volt számomra, hogy nyilván a vállalkozókat jól ismerem, hiszen én is vállalkozó szférában dolgozom, és a felkeresett vállalkozók közül szinte mindenki azt mondta, hogy jó, ez egy jó ötlet, szeretnék támogatni, szeretnének részt venni, úgyhogy ez hál' Istennek mind a három évben lehet mondani, hogy a segítség úgymond könnyen jött, mert mindenki nemes célnak, nemes feladatnak tekinti ezt a rendezvényt. Igen, én úgy gondolom, hogy a vállalkozók között nagyon jó összetartás van, megfelelő párbeszédet tudunk egymással kialakítani, és segítjük egymást. Én úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy más városokban ez mennyire látható, vagy mennyire bizonyítható, de én úgy gondolom, hogy itt a gyöngyösi vállalkozói szféra egy elég összetartó közösségnek számít.
Ismét megrendezték Kelet-Magyarország legnagyobb fitness rendezvényét a debreceni Phoenix Arénában. A szervezők célja a rendezvénnyel, hogy segítsenek a közösségek kialakulásában, illetve a mozgáshoz kapcsolódó újévi fogadalmak betartásában. Dékán Tamást, a Phoenix Fit rendezvényigazgatóját hallják.
Hogy úgy mondjam, visszatértünk a gyökerekhez, eredetileg is úgy találtuk ki ezt a rendezvényt, hogy egy évindító, itt a ünnepek után mindenkinek új tervei, új elképzelései vannak, egy évindító rendezvény legyen. Az elmúlt pár évben elég viszontagságos volt sok szempontból, akár rendezvények voltak, akár a különböző rezsiterek olyan mértékű nehézséget jelentettek, hogy kénytelenek voltunk valamilyen melegebb időpontra rakni. Most hál' Istennek normalizálódott a helyzet, és visszatértünk a januári időponthoz. A eredeti koncepció is az volt, hogy év elején frissen, motiváltan mindenki találja meg a magának megfelelő mozgásformát, és ha ezt megtetszik neki, akkor egész évben is tudja ezt folytatni. Látni kell azt, hogy az országban több helyen vannak ilyen rendezvények, már nem olyan nagyon sok helyen vannak, és mi is felkerültünk erre az országos programsorozatra. Nekünk itt van a helyünk, itt január elején, és abban bízunk, hogy a tavasz időpontnál többen fognak kilátogatni hozzánk. Egy nagyon érdekes tendencia az, hogy az országos ismertségünket mutatja, hogy az elővételes jegyeknek sokkal nagyobb része nem debreceni vásárolja meg. Egyfajta öröm számunkra, hogy országosan ismertek vagyunk. Nagyon fontosnak tartjuk, ugye a sportot én nagyon sok szempontból szeretem, de az egyik legfontosabb dolog, hogy egy életmódváltásba segített. Az életmódváltásnak ugye nem csak a sport a része, hanem egy csomó egyéb tudatos és kevésbé tudatos tevékenység, és ebbe ezek jó tájékozódó pontok segíthetnek a hozzánk kilátogatóknak, szakemberekkel beszélgetni, de az is nagyon sokat jelent a kilátogatóknak, hogy hozzá hasonló emberekkel közösen sportolnak, megvan ez a közös élmény. Azért azt el kell mondani, hogy nagyon sokat változott a világ. A Covid az alapvetően átírt az egész fitnessipart. Ezek a személyes lejéthez kötött edzések, ezek az háttérbe szorultak. A mi nagy prezentereink is az online térben is rendkívül sikeresek, és nagyon sok órát online tartanak. Mégis teljesen más, amikor személyesen találkoznak ezek a prezenterekkel, akár a sportolók is, és ez egy nagyon jó közösségi élmény is. Azért a célközönségről el kell mondani, hogy rőszint hölgyek szoktak kilátogatni a rendezvényre, nem 100%-ban, de mondjuk 90%-ban, és egész nagyon jó kikapcsolódás, tehát egész nap együtt vannak, beszélgetnek, kimozogják magukat, és egy jó közösségi élményt tudnak kapni. Azt gondolom, hogy és erre azért csak nagyon büszke vagyok, hogy van egy ilyen szép arénánk, és én szerintem nagyon fontos üzenet, hogy ilyen szép arénába egy nagyon igényes környezetet alakítunk ki, amiben köszönet a kollégáknak, hogy ezt megálmodják, megtervezik, és egy ilyen közegbe teljesen más eltölteni egy napot, mint egy más közegbe, tehát mind a dizájnba, mind az egyéb kiszolgáló dolgokba azt gondolom, hogy oda tesszük magunkat, és ezeket a visszajelzéseket megkapjuk akár a vendégeinktől is, de akár a budapesti instruktoroktól is, akik örömmel mondom, hogy szeretnek ide hozzánk járni, mert nem mindenütt kapják meg ugyanezt.
Most pedig Berettyán Nóra, projektmenedzsert hallják.
A rendezvény igazából pont ez a lényege, hogy aki ismeri már úgymond a prezentereket, vagy a mozgásformákat, ők egyfajta kötődéssel fognak élni a sport iránt, tehát ők azért fognak kilátogatni, akik viszont nem ismerik, és szeretnének megismerkedni egy újfajta mozgásformával, akár egy eszközös mozgásformával, amitől egy picit félnek, mert még nem ismerik, akkor itt a lehetőség is, akkor ki kell próbálni minél több mozgásformát egy helyen. Általában ugye a nagy színpad a legérdekesebb, hiszen ott itt vannak az országos nagy prezenterek, akikkel találkozhatnak, Pénteken Ikő, Béres Alexandra, Cégel Erika, Sifi, Tatarek Rezső, tehát úgymond a mozgásformák krémjei. A kis színpadokon pedig azoknak a debreceni fitnessklubboknak adunk lehetőséget, akiket itt el tudnak érni. Tehát akikhez úgymond az esemény után tudnak kapcsolódni. Nagyon sok mozgásformát kihoznak, az Unifit, a vezérfitness, tehát az ott található óratartókhoz ugye tudnak majd kapcsolódni, és emellé tegyük hozzá, hogy nagyon fontos ugye a prevenció, és megtanítjuk úgymond az embereket nem csak arra, hogy sportoljanak, hanem ugye nagyon fontos a mozgás előtti és utáni nyújtás, lazítás, stretching, ha esetleg meg valakinek szüksége van, akkor pedig a gyógytornát is úgymond megpróbáljuk nekik megtanítani. A program minden évben likvid, minden évben változik, hiszen megpróbáljuk úgymond a prezentereket is úgymond egy picit változtatni. Figyelünk arra, hogy eszközös órák is legyenek, mert ezt nagyon-nagyon szeretik és nagyon preferálják a kilátogatók. Tehát két ugyanolyan Phoenix Fit nem volt, és valószínűleg, hogyha még a továbbiakban is folytatjuk, már pedig miért ne folytatnánk, akkor soha nem lesz. Egy ekkora rendezvénynek az előkészülete az nem egynapos, szóval nagyon nagy előkészületi munka az, amit igazából rajtunk keresztül folyik. Körülbelül 3 hónap az, amikor ugye elkezdjük a hivatalos kommunikációt, amikor ugye sajtótájékoztató keretén belül bejelentjük azt, hogy az esemény létrejön, elindul a jegyértékesítés. A fizikális építés az körülbelül 1 hét, amit igénybe vesz, és akkor tényleg a kollégák nagyon szépen dolgoznak, úgymond egy leadott ütemterv szerint, szóval van vele munka bőven.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt!